Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Folytatjuk havonta jelentkező beszélgetés sorozatunkat Sütő Anna Máriával, akivel ma a kommunikáció témakörén belül a verbális agresszióról, valamint a fájdalom és a betegség, mint lehetséges kommunikációs eszközökről beszélgetünk. Társas kapcsolataink egyik alapfeltétele a kommunikáció, a jól működő kommunikáció. Szavaink valódi erővel bírnak, ezért nagyon fontos, hogy használjuk őket. Válhatnak a bizalom építőkövévé, de ártani és rombolni is lehet velük, akár csak a hiányukkal. Noha gyakran, amikor erőszakra gondolunk, a fizikai bántalmazás jut eszünkbe, a szóbeli erőszak esetén az elkövető nem alkalmaz fizikai erőt. A másik önértékelését ütések és pofonok helyett szavakkal rombolja le, manipulálva, összezavarva őt, így biztosítva a másik fölötti uralmát. A szóbeli bántalmazás megakadályozza a valódi kapcsolat létrejöttét. Mit tegyünk szóbeli bántalmazás esetén? Egyáltalán hogyan ismerhető fel a szóbeli erőszak? Milyen figyelmeztető jelei vannak? Milyen okai lehetnek? Mai adásunk első felében ezekre a kérdésekre keressük a választ. A folytatásban pedig utána járunk annak, hogy mi a szerepe a kommunikációban a fájdalomnak, a szenvedésnek vagy a betegségnek. Tartsanak velünk! Száz szónak is egy a vége, szokták mondani. Hogyan kommunikálunk és hogyan kommunikáljunk?
A kommunikációnak az lenne talán a legfontosabb lényege, hogy nyíltan és egyenesen mondjuk ki azt, ami bennünk van. Nagyon gyakori, hogy a félelmeink miatt, különösen az a félelem, mely szerint megbántunk valakit, visszatartja a kommunikációt, nem mondjuk ki azt, ami valóban bennünk van, hanem különféle technikákat alkalmazunk. Ezek lehetnek fájdalomviselkedések, elkerülő viselkedések, amelyek egyben manipulálják a körülöttünk lévőket, különösen a szeretteinket, és tesszük ezt úgy, hogy közben meg nem vagyunk tudatosak, tehát nem is veszük észre. Kommunikáció, ez egy ilyen nagyon hangzatos szó. Én szeretném kiemelni, hogy nem vagyok kommunikációs szakember, hanem a saját tapasztalásaim vezettek oda, hogy megkeresem és megértsem azokat a helyzeteket, amik kialakultak az életemben. Mondanék egy példát. Második házasságomban, amelyben körülbelül 6 évet töltöttem, azt figyeltem meg, hogy folyamatosan kerestem azokat a szavakat, mondatokat, amelyekkel úgy éreztem, hogy meg tudom értetni a partneremmel magam. És bizony eltelt nagyon-nagyon sok idő, ameddig felismertem, hogy egy verbális agressziónak vagyok tulajdonképpen az áldozata. Majd az áldozat helyzetére visszatérnék egy kicsit bővebben, mert hogy a tünetekre figyeltem. A tünetek szerint egyre jobban összezavarodtam, egyre kevésbé bíztam saját magamban, egyre kevésbé bíztam az érzéseimben, és végén azt éreztem, hogy teljesen elfogyott az erőm. Aztán a kezembe került egy könyv, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki hasonlóan érzi magát egy kapcsolatban. Ennek a címe a Szavakkal verve, Patricia Evans írta, és döbbenten olvastam vissza az életemet. Így ismertem fel, hogy mi az, hogy verbális agresszió. Azt is tudtam, hogy ha benne maradok ebben a kapcsolatban, akkor nagyon nem jó vége lesz számomra. És ami ugye itt nagyon nehéz, hogy leépül a személyiség, elfogy a bátorság, teljes bizonytalanságba kerül az ember, tehát hogy nagyon fontos ilyenkor a cselekvési szándék, talán ezelőtt még fontosabb az, hogy felismerjem azt, hogy miben vagyok, és mikor megvolt a cselekvési szándék, bizony el kellett teljen egy évnek, ameddig mertem lépni is. Talán ez a története a verbális agressziónak, és addig, ameddig fel nem ismerjük, hogy ez mi, és hogy milyen hatása van ránk, addig nem is tudunk ellene tenni. És egy picit beszélnék az áldozat szerepéről, mert hogy amit én nem ismertem fel, az az volt, hogy akkor, amikor van egy szóbeli agresszió, vagy majd később egy kicsit beszélünk a manipulációról, ugye két fő között történik, van egy agresszor és van egy áldozat. Az agresszornak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a helyzet megoldódjon, az áldozat viszont mindig azt hiszi, hogy ő nem tett valamit nagyon jól. Ugye jellemzően egy empatikus emberről van szó, aki empátiával tekint a párjára, és meg van győződve róla, hogy ez az ember bizonyára jót akar, csak valahogy elsiklik a beszélgetés. Valahogy nem jön össze ez a hogyan tudom magamat megértetni vele, és abba a hibába csúszik, hogy azt gondolja, hogy ha más szavakkal mondja, akkor bizonyára ez a helyzet megváltozik. De hogy a lényege ennek a kapcsolatnak az az, hogy az agresszor mindig a hatalmat szeretné fenntartani. Tehát számára a hatalom a fontos, és nem a kapcsolat. Bizonyítja ezt, hogy amikor a hasonló házasságokból kilépnek, ugyanolyan társat választ magának az agresszor, akivel tudja folytatni a hatalmi játszmáját. Az áldozat részéről pedig nagyon fontos ennek a felismerése. Nagyon szomorúnak tartom, hogy a szóbeli agresszióról nagyon kevés szó esik. Mert hogy ha az áldozat felismeri, ki tud lépni ebből a csapdából, viszont ehhez tényleg cselekednie kell, segítséget érdemes kérni, szakembernek a segítségét, és muszáj lépnie, mert hogy a következménye annak, hogyha valaki benne marad egy ilyen kapcsolatban, az az, hogy a személyisége lebomlik. Addig marad áldozat, ameddig nem tesz önmagáért, illetve amikor meg megerősödik a személyisége, a lelke, onnantól kezdve már nem kell áldozatként élnie tovább az életben. Ugye sokszor van az, hogy na hát, ugyanabban a csapdában estem, mint az előző kapcsolataimba. Ezért fontos felismerni és dolgozni rajta, hogy ne maradjak az áldozat szerepébe. Még eszembe jutott valami, hogyan ismerem fel például azt az áldozatot, aki nem akar változtatni az életén. Például beszélgetek valakivel, akár terapeutaként, akár barátnőként, vagy rokonként, és többféle alternatívát elképzelek, közösen megkeressük, vagy megkérdezem, hogy vajon ez a lehetőség mit hozhat neki, vagy a másik, vagy a harmadik, és hogy az összes alternatívát elutasítja, illetve onnan lehet felismerni, hogy minden mondata úgy kezdődik, hogy igen, de, és mindig megtalálja azt, hogy miért nem érdemes neki, vagy miért nem tud kimozdulni abból, amiben van.
Közös szavakból, közös hangokból másik múltat írunk. Közös emlékből, közös kérdésből egy másik válaszhoz érsz. Közös szavakból, közös lapokból egy másik könyvet őrzünk. Közös időben, közös kapukból egy másik járdára lépsz.
Még azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a verbális agresszió nagyon gyakori a pedagógus tanuló viszonyban, az olyan helyzetekben, ahol van egy felül és egy alárendelt szerep.
Sütő Anna Máriát hallják.
Nagyon gyakori a főnök beosztott viszonyban. Sajnos, hogy a tekintélyelvű nevelésnek lett egy következménye, hogy ugye arra, akire tekintéllyel nézünk, nem merünk visszaszólni, vagy nem is visszaszólni, bocsánat, nem ez a jó kifejezés, hanem nem merünk kiállni magunkért, nem merjük a határainkat meghúzni. Például a tagadás, amikor mondjuk az agresszor megbántja valamivel a másik embert, és nem hajlandó beismerni, hogy ez egy bántó dolog volt számára, hanem bagatelizálja azt, ami történt. Mondok egy példát, például azt mondja a férj feleségnek, hogy na, csak egy nő tud ilyet mondani. Ugye ez elég gyakran előfordul, fordítva is szokott lenni, hogy na hát, csak egy férfi tud ilyet mondani. És hogy soha nem gondoljuk végig, hogy ennek mi lehet a következménye. És mondjuk a feleség azt mondja a férjnek, hogy ez számomra bántó volt, a férj meg azt mondja, hogy ugyan már, hát ez csak egy vicc volt. Valóban vicc lehet, hogyha tényleg elvétve fordul elő az életben. A szóbeli agresszió akkor van jelen, amikor egy bizonyos vagy több jelenség többször van jelen az életünkbe, tehát ismétlődik. Ezt nagyon fontos kiemelni. A másik, ami nagyon gyakori, a kitérés vagy a ködösítés. Hozzáteszem, hogy ezek manipulálási technikák is. Amikor egyik fél megkérdezi, hogy na hát mit csináltál ma, ugye mikor hazajön a munkahelyéről. És akkor olyan választ ad a válaszoló, hogy arra készteti, hogy további kérdést tegyen föl, mert hogy ködösítve válaszol. Azt mondja a válaszoló, hogy bent voltam a városba. Ha valóban érdeklődünk, ugye feltételezem, hogy egy empatikus ember beszélget egy agresszorral, akkor megkérdezi tőle őszinte érdeklődése, na hát, mesélj, mit csináltál a városba? Mire az agresszor azt mondja, dolgoztam. Tehát, hogy a válaszok úgy érkeznek, hogy az őszintén érdeklődő folyamatosan újabb kérdéseket kelljen feltegyen, amire a végén az agresszor felcsattan és azt mondja, hogy te engem vallatsz? Ez egy vallatásnak tűnik. Ez is egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan tartja fenn a hatalmat az agresszor azzal, hogy nem mond el tisztán valamit annak, aki kérdezi, hanem csak ködösítve beszél arról, ami vele történt. Például egy ilyen helyzet könnyen áthidalható lenne, hogyha a válasz valami konkrét dolog lenne, például azt mondaná, hogy bementem, ittam egy kávét, vettem egy traktort, és utána hazajöttem. Ilyenkor valószínű, hogy a kérdező az kielégül, mert van egy kép benne, hogy a másik mit csinált.
A verbális agresszió egy konfliktus vagy egy határ megsértése?
Én azt gondolom, hogy mindkettő egyben, hiszen a határ megsértés konfliktust hoz magával. Tehát ugye, mint említettem az előbb, a tekintélyelvű nevelés, amikor túlzottan van jelen a gyerekkori éveinkben, akkor megtanuljuk azt, hogy tehát mi történik gyerekkorban. Teszek valamit, amire kapok egy büntetést, ez a válasz, ami nekem fáj. Azért gondoljunk vissza, hogy gyerekkorunkban hányszor éltük meg ezt, akár igazsággal, akár igazságtalansággal. Ugye egy szégyenérzet kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan jelöljük ki a határainkat, illetve arra emlékszünk, hogy amikor nekünk jelölték ki a határainkat, az bizony nekünk fájdalmas volt. Az ember az későbbiek folyamán azért nem meri kijelölni a határait, mert hogy nem szeretné, hogy a másiknak fájjon, vagy szégyenérzet keveredik vele.
Közös szavakból, közös haragból mi egymás bűnét látjuk. Közös dallamból, közös rímekből egy másik mű szólal meg. Közös hitekből, közös lángokból másik tűzben ég. Közös világban, külön irányban, csak egyre messzebb megyünk.
A Natura Stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel az általa létrehozott asszonyképző témáit boncolgatjuk. A mai beszélgetés témája a kommunikáció. Ezen belül a fájdalomról és a betegségről, mint kommunikációs eszközökről, valamint a verbális agresszióról van szó.
Egyforma időben s világban járunk, miért látjuk másnak azt, amit látunk.
Milyen figyelmeztető jelei vannak a verbális agressziónak, azaz hogyan ismerhetjük fel?
A figyelmeztető jelek közé talán azt emelném ki, hogy nincs megoldás a végén.
Sütő Anna Mária.
Tehát, hogy képzeljünk el egy konfliktust, amiben én azt érzem, hogy igazából nem is értem, hogy mi történik, hiszen én nem is azt mondtam, amit a másik értelmezett. Tehát, hogy az az érzésem, hogy elbeszélünk egymás mellett. Ha meg akarom oldani a helyzetet, akkor falakba ütközöm, és azt veszem észre, hogy a másik nem hajlandó a problémát megoldani. Mit értek ez alatt? Ugye egy problémát úgy tudok megoldani, hogy én elmondom, hogy figyelj, nekem ezt és ezt okozott, beszéljük át, és nézzük meg, hogy hogyan csináljuk úgy tovább, hogy mindkettőnknek jó legyen. Ha a másik fél többször elzárkózik, tehát megint csak itt az ismétlődésre helyezem a hangsúlyt, hogyha folyamatosan elzárkózik, akkor kezdhetek gyanakodni azon, hogy egy olyan kapcsolatban élek, ahol nem én vagyok a fontos. A másik, hogy mindig van egy befejezetlen érzésem. Tehát van egy konfliktus helyzetem, és az nem oldódik fel. Nincs befejezve, hanem úgy teszünk másnap, mintha semmi nem történt volna, vagy legalábbis ugye az agresszor úgy tesz, mintha minden rendben lett volna. Onnan is fel lehet ismerni, hogy ezekben a kapcsolatokban, ezek a visszatérő konfliktus helyzetek között úgy néz ki, mintha a kapcsolat jól működne, egészen addig, ameddig újból fel nem üti a fejét egy ugyanilyen konfliktus. Mi lehet az, amire érdemes figyelni? Például, hogy említettem a bagatelizálást, amikor a másik, teljesen mindegy, hogy milyen szerepben van, tehát pedagógus, diák szerepben, vagy főnök beosztott szerepben, vagy kollega-kollega szerepben, bagatelizálja azt, amit én érzek, és ez többszörösen megtörténik, ismétlődik, akkor gyanussá kell váljon számomra, hogy ez egy szóbeli agresszió. Vagy egy másik dolog, például a parancsolgatás. Tehát amikor egyik fél megparancsolja, hogy neked az a dolgod, hogy...
Vádaskodás, ítélkezés.
Vádaskodás, így van. Ha van kettőnk között egy konfliktus, akkor mindig a másik a hibás, és megvádolom.
Milyen okai lehetnek az agresszor részéről, hogy ezt a módot választja a kommunikációban, a verbális agressziót?
Hát mindenképpen tekintélyelvű nevelés, viszont ő itt a másik oldalt választja. Valószínű azért, mert hogy nem akar többet olyat érezni, mint ami gyerekkorában megélt, nem szeretné a fájdalmat. Tehát mindenképpen egy túlélési technika, hiszen ha én vagyok az erősebb, ha én vagyok, aki uralom a kapcsolatot, ha én kontrollálhatom ezt az egészet, akkor velem nem történhet baj. Általában családi mintaként hozzuk, mondhatnám azt is, hogy 99%-ba, tehát azokban a kapcsolatokban, ahol van egy agresszor és egy áldozat, mindkét részről a szülőknél felismerhető ugyanez a minta. A szégyentől való félelem lehet ok, illetve benne maradni ezekbe a kapcsolatokba, és általában szégyenből, meg félelemből szoktunk. Ugye különösen a külvilág megítélése az, ami nagyon nagy gátat tud szabni, ezért nagyon fontos a felismerés. Az a tapasztalatom, illetve a szakirodalom is azt mondja, hogy sajnos ezekben a kapcsolatokban, most ha így párkapcsolatról beszélek, nagyon kemény munkával tudnak együtt maradni ezek a párok, és a problémát az hozza, hogy az agresszor nagyon nehezen adja be a derekát arra, hogy felismerje, hogy tényleg mi az ő játszmája. Még egy gondolat a visszaeséshez, hogy amit én észrevettem saját magamon, ugye én úgy éltem meg, hogy áldozat vagyok ebben a kapcsolatban, és aztán elváltam és eldöntöttem, hogy na most már akkor jöhet egy egyenrangú partner, egyforma szinten leszünk majd, és hogy teljesen nyitott vagyok rá, biztos, mert hogy felismertem. Viszont azt kellett észrevennem, hogy mivel nem volt más mintám, mint a agresszor áldozat mintája, ahhoz, hogy ne váljak áldozattá, először agresszorrá váltam. Tehát, hogy felcserélődtek a szerepek, fel kellett ismernem azt, hogy én agresszorként működök, és amikor ezt is felismertem, akkor kezdtem el egy további belső munkát arra, hogy megtaláljam a kettő közötti középutat. Ebben az önismeret lehet nagy segítség, viszont az is tapasztalat, hogy csak segítséggel lehet ebből kijönni.
Mit tegyünk szóbeli bántalmazás esetén? Itt rövid távú és hosszú távú megoldásokra is gondolok.
Rövid távban arra gondolok, hogy ha én felismerem ezeket a helyzeteket.
Sütő Anna Máriát hallják.
Először is a legnagyobb csapda, ami előfordul, hogy ne az legyen a fontos, hogy a másik hogy érzi magát, hogy a másik mit szól, hogy a másik vajon megértette azt, amit el akartam mondani, hanem én legyek a fontos. Ez önzően hangzik, viszont csak úgy tudom kijelölni a határaimat, hogyha egy ilyen helyzetben én leszek a fontos. A másik, hogy soha ne felejtsem el azt, hogy jogom van témát váltani. Nagyon szokott működni, amikor van egy konfliktus helyzet, ez nem csak a szóbeli agresszióra vonatkozik, és hirtelen bemondok egy olyan mondatot, ami teljesen nem odaillik. Például azt mondom, hogy 49-es gruzsána bakancsot láttam a tegnap az üzletben. Vagy azt mondom, hogy fekete fecskék repülnek fenn az égen. Tehát valami olyan, ami teljesen kimozdítja azt az energetikát, ami folyik a két ember között, tehát megállítja. Soha ne felejtsem el azt, hogy jogom van megvédeni saját magam, jogom van ahhoz, hogy igenis szépen beszéljenek velem, ne legyen bűntudatom attól, hogy valakit, aki bántalmaz engem, megállítsam. Hosszú távon pedig visszatérek megint a különböző pszichoterápiás, pszichológiai, önismereti útakra, Például ugye a sámánizmus azt mondja, használja a pszichológia is, hogy egy adott lélek mennyiséggel születünk. Én ezt úgy szoktam ábrázolni fizikai síkon, hogy mondjuk 100 egységnyi lélekrésszel érkezik mindenki. Ahogy telik az idő, bizonyos helyzeteket traumaként élünk meg, például amikor az anyámtól elválasztanak, vagy nagyon sokan például a szoptatástól való leszoktatás is egy trauma. De hogy egy csomó minden történik velünk, sérelemként éljük meg, és hogy minden trauma, vagy minden nehéz helyzet az életünkbe, attól függően, hogy mennyire mély, ebből a 100 egységnyi lélekből veszít valamennyit. 10 egységet, 1 egységet, ugye attól függ, hogy milyen mély a trauma. Ne felejtsük el, ugye, mert mi felnőttek hajlamosak vagyunk bagatelizálni akár a gyerekeinknek is az érzelmeit, és azt mondani, hogy ugyan már, hát ő csak egy gyerek. Ez nem így van, hiszen nagyon sokat tud segíteni, ha visszaemlékszünk a gyerekkori élményeinkre, és visszaemlékszünk arra, hogy mi azt hogy éltük meg. Na most minden szóbeli agresszió egy lélekrészvesztést hoz magával. Amikor több éven keresztül egy ilyen kapcsolatban vagyunk, akkor a lélekrészeinket elveszítjük. Ez úgy szokott megjelenni az életünkben, hogy erőtlenekké válunk. Tehát úgy érezzük, hogy nincs erőnk tovább lépni, megalkuszunk, visszaigazoljuk saját magunknak, hogy hát nekünk ez azért jó mégis, mert van fedő a fejem fölött, azért mégis ez az ember nagyon jó itt mellettem, mert anyagi biztonságot biztosít a családjának, hova menjek, hiszen nincs is hova mennem, de hát az anyám is így élt, én is ki fogom bírni, ő se halt bele, és a többi, és a többi. Tehát, hogy vannak például olyan vonulatok, irányzatok, amelyek a lélekrész visszatérítés technikáját alkalmazzák, tehát érdemes erőt gyűjteni ahhoz, hogy odáig kiukadjunk, hogy legyen bennünk cselekvési vágy.
Hogy mondjam el neked, hogy mondjam el neked, hogy mondjam el a bánatom,
következő percekben egy másik nézőpontból tekintünk a kommunikációra, ugyanis úgy tűnik, hogy a fájdalom és a szenvedés megjelenhet, mint kommunikációs eszköz.
Igen. Nagyon jól hangzik, hogy nyílt és egyenes kommunikáció, és az előbb nem mondtam, most eszembe jutott még egy technika, ez egy zen technika, és ez pedig a diád, ami ahhoz tud hozzásegíteni, hogy nyíltan egymás szemébe nézve mindig azt tudjam mondani, ami bennem van, és hogy ne mást mondjak, mint ami a valóság. Azonban, ha körbenézünk, illetve saját magunkban nézünk, akkor észrevehetjük, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről nem beszélünk, különböző okok miatt. Talán ez a leggyakoribb, hogy félünk attól, hogy nem leszünk szeretve, hogyha kiderül, hogy mondjuk engem mi bánt, vagy mi az, amit én szeretnék. Ezért kitalálunk különféle manipulatív kommunikációt, vagy rejtett kommunikációt. Egy ilyen akár a betegség is, tehát hogy az ember képes kialakítani magának különböző betegségeket azért, hogy azon keresztül kommunikáljon. Például, hogyha eljön hozzám valaki valamilyen betegségi tünettel, akkor meg szoktam kérdezni, hogy miért van szüksége neki arra, hogy egy betegségen keresztül kommunikáljon. Általában döbbencsen szokott lenni, és utána ugye elindul a párbeszéd, tehát kiderül, hogy mi az ő hitrendszere ezzel kapcsolatban. Hogyan látja, hogy a szeretteivel hogy tud kommunikálni. Tehát amikor fájunk az életben, fájdalmat hordozunk magunkba, lehet ez egy gyerekkori fájdalom, lehet ez egy későbbi, de általában ugye ezek gyerekkorban alakulnak ki. Ezek olyan elkerülő viselkedések, amelyek a fájdalomról elveszik a fókuszt. Mondanék egy példát, például a fájdalom dédelgetése. Tudom, hogy ez ellentmondással hangzik, de mivel az áldozat szerepről beszéltünk, és ez is egyfajta áldozatszerep. Amikor van egy fájdalmam, mondjuk gyerekkorom óta, és a későbbi fájdalmakat, ezeket ugyanúgy ráhúzom, ugye ez a fájdalom egyre csak nő, és növekszik, de hogy nem akarom én ezt sem elengedni, sem megoldani. Ezért az egész életem arról szól, hogy a fájdalmamat dédelgetem. Mint egy kisbabát az ölembe veszem, és minden alkalommal elmondom, hogy nekem mennyire fájdalmas az életem. De igazából cselekedni nem cselekszem, mert azt mondom, hogy nekem nincs lehetőségem, és visszaigazolok mindig magamnak valamit, amivel megmagyarázom magamnak, hogy nekem ez teljesen jó. De ugyanilyen fájdalomviselkedés, például az alkoholizálás, vagy bármilyen nemű drognak a használata, ami egy módosult tudatállapotba tud hozni, az is lehet egy fájdalomviselkedés. Tehát a fájdalmat úgy tudom eltompítani, hogy iszok, vagy egy módosult tudatállapotba kerülök. De közben a környezetemnek üzenek ezzel folyamatosan, hogy bennem nagy a fájdalom, hiszen látjátok, muszáj innom, muszáj módosult tudatállapotba kerülnöm. Jellemzően az szokott történni, ugye, hogy beüt egy betegség, tehát hogy megtörténik az, hogy egy bizonyos tünet vagy tünetsorozat jelenik meg az életben. Nyilván nagyon sokszor nem kötjük össze a lelki részével, de hogy hál' Istennek már az orvosok is gyakran elmondják, hogy egy bizonyos betegségnek lehet lelki háttere, és elküldik pszichológushoz vagy akármihez. Mondok egy egyszerű példát, férfiaknál az impotencia. Meglepően gyakori, 35 és 45 év közötti férfiaknál jellemzően lelki oka van, és nem szervi probléma. Tulajdonképpen a lényege az, hogy keresse a megoldást. Manapság én azt látom, hogy ez úgy történik, hogy beírom a Google-ba például azt, hogy impotencia, és kidobja az eredményeket. Az egyik része az, amikor ugye ott van a gyógyszer, és ezt találom a legegyszerűbb megoldásnak, de ezt is lehet, viszont tudnom kell, hogy ez egy tüneti kezelés. Aztán ott van valószínű, hogy kidobja azokat a lehetőségeket is, amelyek lelki gondozással kapcsolatosak. Én inkább ezeket javaslom, hiszen ezek hosszú távon megoldást tudnak hozni. Az emberek nagyon félnek a változástól, hiszen sokszor benne maradunk valamiben, mert már ismerjük. Nem olyan jó, nem olyan kellemes, de legalább ismerem, és amit ismerek, azt tudom valamennyire kontrollálni. Ami ismeretlen, ugye, tehát hogyha én változom, fogalmam sincs, hogy mi lehet annak a következménye, és ez félelmet hoz az életembe. Ezért van az, hogy nagyon sokan nem mernek cselekedni, nem mernek szembenézni a tényekkel, hanem inkább mondjuk a fájdalomviselkedésen keresztül kommunikálnak. Én azzal biztatnám a hallgatókat, hogy ne nyugodjunk bele abba, hogyha valami nagyon nem jó az életünkbe. Tehát keressünk megoldásokat, gondolkodjunk el először azon, hogy mi az, ami nem jó nekem. Ha valódi a kapcsolatom, akkor el kell bírja azt, hogy én kimondhassam azt, hogy figyelj, ez nekem nem jó. Nézzük meg, találjuk meg a közös megoldást. Ha egy valódi kapcsolódásról van szó, akkor ez megtörténik, és ritkulnak azok az érzések, mely szerint nem érzem jól magam. Azt tanácsolom, hogy a félelmeinkkel dolgozzunk, mert nagyon sokszor azt éljük meg, hogy a lehetetlen mégiscsak lehetséges. Tehát meg tudom váltani saját magamat. Képes vagyok olyan dologra, amire nem is gondoltam, hogy képes lehetek. Bátorságot gyűjtök, és a bátorság kell ahhoz, hogy szembenézzek a valósággal és a változás lehetőségével.
Köszönöm a beszélgetést Sütő Anna Máriának, aki ezúttal a kommunikáció, ezen belül a verbális agresszió, valamint a fájdalom és a betegség, mint lehetséges kommunikációs eszközök témakörére világított rá. Mai meghívottunk munkájáról az asszonyképző.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. Sütő Anna Mária a jövő hónapban is jelentkezik a Natura stúdióban. November elején a halálról, a gyászról és a gyászfeldolgozásról kérdezem őt. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkezve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Koncz Zsuzsa és Zorán dalait hallgattuk, a hátralevő időben pedig Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!